testvérek! Olvassuk és halljuk az igét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a római levél 7. részéből, a 14. verstől a 25-ig, eképpen.
Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva az Úrnak. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt szerettem, amit akarok, hanem azt tettem, amit gyűlölök. Ha pedig azt szerettem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én tettem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt tettem, amit akarok, a jót, hanem azt szerettem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt tettem, amit nem akarok, akkor már nem én tettem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmek törvénye ellen, és fogjul meg a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én javaslott ember, kiszabadít meg ebből a halálig kérdésből. Hálat Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemben az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel tartom a bűn törvényének.
Hallottuk az igét a római levélből, lélekben elcsendesedve imádkozzunk eképpen.
Édesnek, Uram, menjek atyák! Újraintálok előtted ezen az előfényes reggelen háromszor szent nevedet dicsérnék. Áldunk és magasztalunk, mert felragyogtattad magadat mireánk, együtt lehetünk szeretteinkkel a te szent házadban, hallgatjuk igényet. A mindennapok forgatagában oly sokszor elfeledkezünk rólad. Nem halljuk meg, ha szólsz hozzánk, vagy éppen meghalljuk, de a válasz nem hallgat. A tőled kapott ajándékot elfelejtjük megköszönni, mintha olyan természetes lenne, hogy bennünket az megjöve. Ha valaki vagy valamit elveszítünk, mennyire fájdalmas tud lenni, milyen nehéz beletörődni. De minden mélység és fájdalom mellett te ott vagy mennyei anyád. Szólsz hozzánk, kezedet nyújtott felénk. Milyen jó lenne ezt mindig meglátni, téged megragadni, veled magasra szárnyalni, erős lélekkel élni a te rendelésed szerint. Várjuk a veled való kapcsolatra, mégis időnként elcsábolodunk tőled. Úgy gondoljuk, jó úton járunk, és nem veszünk észre bűnös életünket. Te látod gyarlóságaink, ismered emberi természetünket. Légy segítségünkre életünk minden órájában. Szent lelkedet áradt ki reánk. Láttad meg veled a keresztet, legyen számunkra ez a reménysugár egyre fényesebb és egyre tisztában tüntető. Jézus Krisztus, aki vállalt értünk minden szenvedés, az ő nevében kérünk, áldj meg bennünket, és minden szeretményedet földön. Amen.
Amen. Énekeljük a 166. dicséret, 166. dicséret. és halljuk az igényt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetének 22. versétől a 29-ig. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben. Amikor pedig betöltötte a 40. életévét, az a gondolat támadt szívében, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt. Bosszút állt az elnyomottért, és leütötte az egyiptomit. Azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket. De nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, békességre intette őket, és ezt mondta. Férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De aki bántalmazta fel a barátját, elutasította őt, és ezt mondta. Ki rendelt fölénk téged fejedelemmé és bíróvá? Talán meg akarsz ölni bennünket, mint ahogyan tegnap megölted az egyiptomit? Mózes ezt a beszédet meghallta, elmenekült, és jövevény lett Midján földjén, ahol két fia született. Szeretett testvérek, hányszor mondtuk már, vagy hányszor hallottuk már, pedig én jót akartam. Úgy gondolom, mindannyiunk életében volt már olyan élethelyzet, amikor ezt a mondatot talán ki is mondtuk, de ha hangosan nem is, magunkba biztos megfogalmaztuk, pedig én jót akartam. És hányszor gondoltuk, hányszor mondtuk ezt a mondatot, kicsit csalódva. Nem úgy történtek a dolgok, ahogy mi terveztük, gondoltuk, és akkor mondtuk, pedig én jót akartam. Vagy hányszor mondtuk keseregbe, amikor nagyon nem úgy történtek a dolgok, amikor úgymond félreértették szavainkat, cselekedeteinket, egyenesen szándékainkat. És akkor keseregtünk, vagy talán mentegetőzve mondtuk, hát értsd meg, én jót akartam. És vajon hányszor volt bennünk az értetlenkedés, hogy van az, hogy lehet az, hogy nem értik, hogy én jót akartam. Pedig én őszintén jót akartam. Néhány hete István úgymond védőbeszédét tanulmányozva olyan bibliai részekre figyeltünk, amely bibliai részekben benne volt ez a kis szócska, hogy de. Benne volt egyfajta feszültség. Nem adott neki, mármint Ábrahámnak egy talpalatnyi földet sem, de ígéretet tett. És ehhez hasonlókat olvastunk, és próbáltuk egy kicsit végig gondolni, mit jelenthet a mi számunkra. Vagy majd később, már a néppé szaporodó zsidóság nyomorgatásával kapcsolatosan, ott az egyiptomi eseményekről olvastunk ilyet, hogy nyomorgatni fogják majd őket 400 esztendeig, de azt a népet, amelynek szolgálnak, ítélettel sújtom, mondja az Úr. Vagy először csak ez történt, mármint kaptak gabonát József testvérei, de másodszor megismertette magát, és akkor egészen megdöbbentő módon alakultak a dolgok. Ebben a védőbeszédben, egész pontosan Izrael történetében, többször találkozunk ilyenfajta feszültséggel, ahol középütt magyarra fordítváltában ez a szó szerepel, hogy de. A mostani, mai szakaszunkban is van egy ilyenfajta feszültség. Azt gondolta, hogy testvérei megértik, de nem értették meg. Mózest. Nézzük akkor gyorsan az eseményeket, kicsit fölelevenítve. Hiszen egy segítő jó szándék kudarca áll előttünk, ahogy röviden István összefoglalja az eseményeket. Már egyáltalán azon érdemes elgondolkozni, hogy 40 éves, és ez abban az időben már idősödő embert jelentett, hiszen nagyon alacsony volt az átlag életkor. 40 éves, amikor Mózes tevőlegesen elkezd érdeklődni saját népe iránt. Addig ő felnevelkedett a fáraói udvarban, addig élte ott azt az életet, és ilyen sok idő kellett, hogy rádöbbenjen, én nem ezekhez tartozom. Ezek nem az én népem. És ezeknek az istenei nem az én istenem. Nem atyáim istene. De végre eljut oda Mózes, hogy érdeklődik népe iránt. Érdeklődik a gyökerei iránt. Érdeklődik véreinek sorsa iránt. Ez arra is figyelmeztetés lehet a mi számunkra, hogy bizony előfordul ez ma is, amikor valaki sok éven, évtizeden keresztül elfeledkezik az Isten népéről, bár valahol ott indult, ott nevelkedett, és sok-sok év, évtizeddel, hogy fölébredjen benne, hogy visszajöjjön, hogy vágyakozzon. Ezt is szabad úgy észrevennünk. Vagyis ne mondjunk le azokról, gyermekekről, unokákról, pedig én jót akartam, tanítottam imádkozni, pedig én, mikor gyermek volt, kézen fogtam, hoztam magammal, de most nem jön. Holnap se jön. Már 10 éve nem jön, már 20, már 30 éve nem. Mózes ugye kicsi gyermekként, egészen kicsi, pár éves gyermekként nevelkedhetett anyja dajkálása folytán, és tanulhatta meg azt, és testén is viselte, hogy ő nem Egyiptomhoz tartozna. Bár ott él, nem a rabszolganépben, hanem a kiemeltek között. Nos, 40 esztendős, mondja István, amikor végre érdeklődik saját népe iránt. És ennek az érdeklődésnek, legalábbis amiről a Szentírás beszámol, mindjárt a legelső alkalma, egy nagy segítő, jó szándék, felbuzdul, hát mégiscsak szörnyű, hogy ott püföli az egyiptomi rabszolga hajcsát, azt, aki az én népem fia, akihez én is tartozok, hát intézkedni kell, hát kinek nem, ha nekem. És ugye az intézkedés eredménye, hogy agyonüti az egyiptomi hajcsárt. Gyorsan elássa, olvasok a Mózes könyvében, és úgy sejtette, hogy senki nem vette észre. Aztán másnap, amiről itt István is röviden beszél, újra kimegy tájékozódni, érdeklődni népe fiai közé. És amikor megdöbbenve látja, hogy egy rabszolga sorsba taszított nép fiai egymást is bántják, és mi hányszor csináltuk, amikor megszálló csapatok voltak Magyarországon, és egymást bántottuk és emésztettük. Nos, hát ezt látja Mózes is nagyon megdöbbenve. Megszólítja őket, testvérek, hát miért bántjátok egymást? És megkapja mindjárt a nagy kérdést. Kirendelt fejedelemmé, bíróvá fölöttünk, mit dumáztak bele a mi dolgunkba? Semmi közöd az egészhez. De az igazán megdöbbentő Mózes számára az lesz, amikor így folytatja az erőszakoskodó, bántalmazó valaki, avagy minket is meg akarsz ölni, mint tegnap az egyiptomit. Tudták, valaki látta. Mózes úgy tudta, senki nem vette észre, de mégis híre ment, hogy mi történt. Innen kezdve menekülni kell. Menekülni kell annak, aki úgy gondolta, hogy én most segítek honfitársaimon. És el kell menekülni, kimegy a birodalom szélére, a hegyekbe, és végül ott pásztorkodik. Ez akkor nagyon megbecsült foglalkozás volt. De vége emberileg nézve a segítés lehetőségének. Hát ő maga is üldözött lesz, menekült lesz. Nem teheti be a lábát újra a birodalom központi területeire, mert életveszélyessé vált számára a helyzet. én segíteni akartam. Hát én meg akartam menteni, hogy ne püfölje már annyira, nem elég, hogy dolgoztatja, legalább ne korbácsolja már. Én ki akartam békíteni egy nép fiait, az én népem fiait. Hát nem nemes dolgok ezek? Megvédeni az elesettet, a rabszolgasorsba taszítottnak a pártjára állni. De nemes dolog. Nem nemes dolog az, hogy megpróbálni összebékíteni két veszekedő testvért, egy nép azonos fiait. Hát nemes dolog. Hát nem jó dolog. Hát jó dolog. Uram, hát én jót akartam. Vajon ott, Midján hegyei között, ott a juhok mellett, hányszor fogalmazódhatott meg Mózesben, mert ott is el fog tölteni néhány évtizedet? Hányszor fogalmazódott meg visszagondolva életének korábbi szakaszára, amikor a fáraó udvarában volt, amikor elkezdődött érdeklődni népe sorsa iránt, közéjük ment, amikor segíteni akart, amikor menteni akart, békíteni akart. Uram, hát én jót akartam. És most itt kell menekültként leélnem az életemet. Vége minden lehetőségnek, pedig én segíteni akartam. De hát ezek az okosok nem fogadják. De hát milyenek ezek? Ez az én népem. Biztos, hogy megfogalmazódhatott. Nem is egyszer. Hiszen ilyen helyzetben megfogalmazódik az emberben, hogy pedig én jót akartam. De ezek nem értik. Félre értik. Félre magyarázzák. Rossz hírbe kevernek. István meg is fogalmazza, hogy Mózes azt gondolta, hogy megértik testvérei, hogy Isten az ő keze által fogja megszabadítani őket, de nem értették meg. És ehhez hasonló tapasztalata azóta is sok mindenkinek volt, úgy gondolom nekünk is. Nem értették meg, nem értette meg a házastárs, nem értette meg a gyermek, nem értette meg az időszülő, nem értette meg a gyülekezetbe a testvér, nem értette meg népünk, tudnánk sorolni. Talán csalódva, talán keseregve, olykor mentegetőzve, máskor értetlenkedve. De tegyük fel a kérdést, miért nem értették meg? Hát igazán ez az izgalmasabb része a dolognak. Önmagában ezen csalódni, keseregni, vagy mentegetőzni, vagy értetlenkedve emlegetni, hogy én jót akartam, de hát ezek nem értik. Miért nem értik? Vajon nekem, vajon Mózesnek nem kellett valamit megtanulni ebből? Mielőtt csupán csak a többiekre mutogatunk, de ezek nem értik meg. Bizony van mit tanulni. Miért nem értették meg? Talán azért, mert túl sokáig volt az egyiptomi fáraó udvarában. Túl sokáig volt, úgymond idézelbe téve, egyiptomi Mózes. Hát 40 éves, amikor kimegy, vagyis 31 néhány éven keresztül az udvarban, az egyiptomi udvarban élt. Talán túl sok volt ez az idő. Megszakadt a kapcsolata, a valós kapcsolata népével. Talán nem is volt. Sok éven keresztül. És most, amikor hirtelen oda ment, és az érdeklődés, a segítő szándék föltámadt benne, akkor nem értik. És nagy valószínűséggel a ruházata is árulkodott. Vagyis úgy nézhettek rá Izrael fiai, ez az egyiptomi. Mert nagy valószínűséggel olyan öltözetben lehetett, ami az egyiptomiakra jellemző. Mit jön ide ez az egyiptomi? Mit akar ez itt? Miért nem értették meg? Talán azért nem, mert hiányzott az előzetes bizalmi kapcsolat. A segítésnél ez kulcsfontosságú. Az előzetes bizalmi kapcsolat. Ha ez nincs, akkor kevés önmagában a jó szándék, és kevés még, ha úgymond majdnem teljesen helyesen is próbálja megvalósítani. Bár már önmagában nem teljesen helyes, ha bizalmi kapcsolat nélkül próbálunk segíteni. Ezt mindenki nagyon jól tudja. Ha most becsöngetnénk itt valamelyik utca, valamelyik épületének, valamelyik ajtaján, ahol tételezzük föl, hogy elég sok gond is van egyébként, becsöngetnénk és azt mondanánk, hogy én a Nagy Erdély Református Gyülekezet egyik hívő tagja vagyok, jöttem, hogy segítsek. Hát néznének ránk. Ki vagy te? Ki küldött? Mit akarsz te itt? Nincs szükség segítségre. Még azok is azt mondanák, hogy egyébként akár anyagi, akár lelki, akár szellemi segítségre van szükség. Mit akarsz itt? Ki ez az idegen? Milyen házaló valaki ez? Vagy üzletelni akar? Vagy csak földeríteni a terepet? Emlékezzünk, hogy József és a testvérei azzal vádolt, hogy kémek vagytok. Azért jöttetek csak ide gabonavásárlás címén, hogy kikémleljétek az egyiptomi helyzetet. Hát ez biztos csak azért jön, mármint itt valamelyik utca, valamelyik ház, valamelyik ajtajához, hogy kikémlelje a lakást, meg kilakik ott, és majd aztán jön a betörő. Ő vagy a vattája. Csak úgy, hogy nincs semmi kapcsolat. Odaállítani, hogy én segítek. Ez rendkívüli esetben működhet. Egy országúti balesetnél, ahol leállítjuk az első autót, nem tudjuk, hogy kicsoda, vagy meg is áll önként, és felajánlja a segítségét, és akkor bizonyos határig ezt elfogadjuk, nem azt kezdjük kérdezni, hogy ki vagy, milyen a vallásod, milyen a munkaköröd, értesz-e hozzá, hanem valami szinten, valamilyen mértékben elfogadjuk, esetleg kérjük. Menj, szólj, hívjál mentőt, vagy ha van telefon. De úgy, hogy nincs előzetes bizalmi kapcsolat emberek között, úgy a legjobb szándékú segítés is nagyrészt kudarcot fog vallani. Így nem szabad. Nem bölcs és nem helyes dolog az esetek többségében. És nagy valószínűséggel Mózes és népe tagjai között annyira nagy lett az évek, évtizedek alatt a szakadék, a távolság, az ismeretlenség, hogy idegenként fogadták, ezért tolakodásként vették. Vagyis nem csupán Izrael fiaiban lehetett a hiba, Mózes sem igazán bölcsen járt el. Nem ismerték föl, mondja István, Mózes gondolatát, hogy Isten általam akar segíteni. Hát ki által, ha nem én általam, akinek olyan befolyása van az udvarban, hogy egynek se a népem közül. Ebben van némi ráció, de mégsem teljesen így működik. Komolyan kell vennünk, hogy Mózes azt gondolta, nehogy Isten az ő keze által ad szabadítást. A gondolat nem is lett volna olyan rossz, ismerve az egész történetet. De ez nem úgy működik, hogy én azt gondolom, hogy, és akkor már biztos mások is azt gondolják, hogy. És akkor jön a csalódás, a félreértés, a kesergés, a mentegetőzés, az értetlenkedés, ne talán a vádaskodás. Vagyis felkészületlenül érte Izrael fiait is, de Mózes is felkészületlen volt. Felkészületlenül pedig komoly, nagy ügyekben nem szabad lépni. A legkisebb kórházi műtéthez is be kell mosakodni, a beteget elő kell készíteni. Nem úgy van, hogy besétálunk az utcáról, és két perc múlva már darabolnak bennünket, hanem bizony előző nap be kell menni, sok vizsgálatot már, ha lebonyolítottak, akkor ennyi is elég. Néha egy több nappal előtte, és sok minden vizsgálat megelőzi, hogy az egyébként helyes beavatkozás végrehajtható-e. Felkészületlenül nem szabad lelki dolgokba mozdulni, mert nagyon könnyen és nagyon gyorsan elefánt lesz az ember a porcelánboltban. És nem elég akkor azt mondani, hogy de én jót akartam. Persze, hogy jót akarna az orvos, az orvosok ott, amikor műtéttel segíteni akarnak, de ha az előkészítő folyamatot elmulasztják, a beteget sem készítik föl, ők maguk sem készülnek föl rá, akkor nagy bajok lesznek. És hányszor bekövetkezik ez lelki dolgokban is, felkészületlenül belerontunk. Belerontva a dolgokban. Igen, felkészületlen volt bizony Mózes is, de felkészületlen volt a nép is a segítés fogadására. Nem véletlen, mondja is ott az egyik testvér, kitett téged fejedelemmé meg bíróvá közöttünk. Erre nem voltak felkészülve. Ki vagy te? Mi vagy te? Milyen jogon szólsz te bele a mi dolgaimba? De van ennél súlyosabbok is. Nem csak ezek, amelyeket az előbb próbáltam felsorolni, hanem van súlyosabb ok is, amiért Mózes óriási tévedett, amikor azt gondolta, hogy népe megérti, de nem értették meg. És nagyot tévedünk mi is, ha valamit kifelejtünk, és ez az a valami, amit az előbb súlyosabb oknak neveztem, hogyha azt kifelejtjük, akkor biztos, hogy tévedtünk, és ahogy mondanák, ma borítékolható az eredmény, az elutasító eredmény. Ez a súlyosabb ok pedig az ember természete. A mi emberi természetünk. Mózesé is, meg népe tagjaié is, meg a miénk is. Az ember természete. Vágyunk a jóra, de gyakran mégis a gonoszt szoktuk cselekedni. Emlékezzünk, mit hallhattunk az előbb a római levélből Pál apostol vallomásaként. Kettősség van bennünk. Akarom a jót, de nem tudom végrehajtani, a gonoszt nem akarom, annak majd nem tudok ellenállni. Ez a kettősség ott van. Az emberi bűnt nem szabad kifelejteni, mert akkor kevés a jó szándék. Akkor biztos, hogy elrontjuk a dolgokat. Az ember természetével, bűnösségével bizony számolnunk kell. Tegnap a Zsuzsi vonattal 41 néhányan voltunk a hármas egyenlőn, és valahol ott késő délután, vagy 11 páran csoportba verődve beszélgettünk, és sok minden szóba került. Többek között egy ilyen kérdés is, ami most itt az ige alapján előjön. Az emberi bűnt, ha kifelejtjük, az emberi tervekből és a nagy jó szándékokból, a világ megváltó társadalmi ötletekből és ideológiákból, akkor még egy világrendszer is össze fog omlani. Mert nem elég ilyen naív dolgokat mondani, ha csak nem ez álmok csapda, hogy egyenlő munka, egyenlő bér, minden egyenlő. Egy dologban vagyunk eléggé hasonlóak, a bűnben. Még ott sem vagyunk egyenlők, és teljesen egyformán, de ott igen hasonlítunk. De minden másban annyi különbség van. Ez nagyon szépen hangzik a lusta ember számára. Nem kell dolgozni sokat, én is ugyanannyit fogok kapni, mint a nagyon szorgalmas ember. Annak lehet, hogy ez tetszik, de ez életképtelen ötlet. Az emberi bűnt, az emberi önzést kihagyni, akkor összeomlik egy ilyen ideológiára épített világrendszer is. Ezt lehetett évtizedekkel ezelőtt is tudni, mert ezt az igéből tudnia kell a hívő embernek. Most Mózes elfelejtett valamit. A nagy jó szándékában kifelejtette az ember bűnösségének realitását. A bűn valós jelenlétét önmagában is, meg népe fiaiban is. És ő nagy jó szándékkal megpróbáltott hirtelen segíteni. Ezért borítékolható volt az eredménye. Bizony, ez az a nyomós ok, amit nagyon komolyan figyelembe kell vennünk. Mai gyülekezeti terveinkben is. Mert lehetnek szép álmaink, de amikor tervezünk, akkor számolni kell az emberi bűnnel is. Mert ha ezt kifelejtjük, akkor az ilyen mérnököt elcsapják. Aki a legfontosabb természeti törvényszerűségeket kifelejti egy épület, egy híd tervezésekor, az nem tud tartós dolgot alkotni, azt az első körben el fogják zavarni, ha egyáltalán diplomát adtak a kezébe. Vajon mi hívő emberként nem szoktunk néha ilyen balgaságot elkövetni? Nagy naív jó szándékunk, ami jót akarunk. Igen, de de az emberi bűnnel számolni kell. És az emberi bűnnel számolva oda kell figyelni, hogy az sem mindegy, hogy milyen indítékok mozgatnak valakit. Az sem mindegy, hogy mi a cél, amit el szeretnénk érni. Az sem mindegy, milyen módon próbáljuk elérni. Az időzítés is nagyon fontos kérdés. Sok minden van, amelyiknél valahol a bűn keresztbe tehet mindennek. Ilyen értelemben is igaz egy kicsit az, amit Jézus mondott, aki tornyot épít, az avagy nem ül le előtte, és nem vett számot, nem csinál egy költségvetést, van-e miből befejezni. Amikor mi segíteni akarunk, amikor mi nagy lelki munkát akarunk elvégezni, amikor össze akarjuk békíteni a családtagokat, a gyülekezeti tagokat, amikor társadalmi méretekbe akarunk nagy szép dolgot csinálni, először üljünk le és vessünk számot önmagunkkal, vessünk számot a realitással, az emberekkel, az emberi mentalitással, és ezeket is kalkuláljuk be. Vagyis Mózesnek is tanulságos volt ez a lecke. Az Úristen szépen ezt az egyiptomi udvarban, ma így mondanám, több diplomát szerzett embert elküldi szépen oda a Midján hegyei közé, pásztornak, juhok mellé, tanuld meg, hogy hogy kell egy csoporttal bánni, hogy kell vezetni, hogy ne elefánt legyél porcelánboltba jó szándékkal, hanem pásztor. Egy nép közösségében, egy nép élén. Mózesnek is volt tehát mit tanulni, és Izrael fiainak is volt mit tanulni, mert mind a kettőjükön állt a vásár. Végül a bibliai realizmus, amit hívő emberként is komolyan kell vennünk. Keresztény embert is megkísértheti a naív, szép emberi vágy, és urrá lehet a gondolatainkon. De a Szentírás realizmusra tanít bennünket. Lássuk reálisan önmagunkat, a környezetünket, lássuk reálisan az erőforrásokat, lássuk reálisan az emberi bűn valóságát, lássuk reálisan, hogy nem csak a magvető ment kivetni, és éjjel, amíg pihent, hogy a tanítványok is megkérdezték Jézustól, hogy hogy van? Hát honnan van itt a konkoly? Ellenség tette azt. Amíg a magvető elvetette a tiszta magot, jött a gonosz is, és az is közzé szórta magáét. És mind a kettő növekedni fog. Nem csak a jó, amit fontosnak tartunk. Jézus nagyon komolyan tanít erre, de már itt a Mózes történetből is meg kell értenünk, meg kell tanulnunk. Lássuk tehát pontosan, reálisan az ember elesett állapotát. Lássuk pontosan és reálisan azt is, hogy mi nem tudjuk megváltani egymást. Az Úr tud megváltani és megváltoztatni. Lássuk reálisan, hogy ne csaphassanak be bennünket illúziókkal. Lássuk reálisan a helyzetet, hogy ne vezethessenek félre bennünket nagyon szép és jó vágyainkat meglovagoló, de alaptalan elméletekkel. Sem gazdaságban, sem politikában, sem családban, sem gyülekezetben. Mindig van ilyen kísértés. Bibliai realizmusra kell eljutnunk, meg kell tanulnunk mindezt, hogy ne csaphassanak be bennünket. És magunkat se csapjuk be. Mert utána hiába mondjuk, hogy én jót akartam, hát értsd meg, hogy én jót akartam. Ez egyébként lehet, hogy igaz, de felkészületlen voltam. Magamból sem készültem föl, és a közösségből sem készültem föl, mielőtt cselekedtem volna. Akkor ennyire reménytelen a helyzet? Nem, ennyire reménytelen a helyzet. Jézus azt mondja, szükség néktek újonnan születnetek. Meg föl kell készülni, tervet kell készíteni, be kell kalkulálni. nem csak a jó szándékot, hanem azt, hogy a gonosz konkolyt is vett. Milyen küldetést kaptunk? Tegyetek tanítvánnyá minden népet. Pál apostol hogy fogalmazza? Figyeljük meg ezt a realizmust, ezt a realitás érzéket. Mindenkinek mindenné lettem. Zsidónak zsidóvá, görögnek görögné, szabadnak szabaddá, törvény alatt lévőnek törvény alatt lévővé, hogy némelyeket megnyerjek. Ezt a realizmust. Mindenkinek mindenné, de tisztában van vele az apostol, csak némelyek fognak megtérni. Emlékezzünk, 10 leprást meggyógyít Jézus, hány ment vissza hálát adni? 1. Emlékezzünk a magvető példázatában, nem szabad százalékokat számítani, de mégis végig kell gondolni. 4 féle talajról beszél ott Jézus, 4 féle emberi szívről, fogadtatásról. Némely kövek közé esett, némely a tövisek közé esett, némely az útfélre és némely jó földbe. Melyik termett, amelyiknek meg is maradt a termése? 1. Ez egy negyede a 4 félének. De az 30, 60 és 100 annyit. Nem hozott mindegyik termés, de mindenhova vett. Ez a tegyetek tanítványa, ez mindannyiunkra vonatkozik, és mindenki felé mondanunk kell. De tisztába kell lennünk vele, hogy nem mindenki él a hit. Mielőtt padlóra kerülnénk, mielőtt csalódva fölháborodnánk, mielőtt az Úristent is megtámadnánk elkeseredésünkben, Uram, én jót akartam, Uram, én szót fogadtam, Uram, én mondtam, de hát ezek nem fogadják, de hát nem értik. Számolnunk kell ezzel. Az apostol nagyon pontosan számol mindenkinek, mindenné, és utána nem az van, hogy mindenki megtérjen, hanem az, hogy némelyek megtérjenek. A Szentírás komoly realitás érzékre segíthet bennünket, hogyha megtanuljuk azt is, hogy ne azért cselekedjünk jót, mert ezt várjuk viszont, mert akkor tele leszünk csalódással. Esetleg be is dobjuk a törülközőt. Cselekedjünk jót, ahogy az úrvacsoránál szoktuk mondani, az Istentől kapott kegyelemért. E kegyelemért hálából egész életünket az Úrnak szenteljük. És nem azért, mert viszonzásul mindig jót fogunk a jóért kapni. Nem fogunk mindig jót kapni a jóért. Nem is biztos, hogy jónak fogják minősíteni azt, amit mi egyébként jónak szántunk. Ezzel tisztába kell lennünk. Vagyis jó cselekedeteinkért ne emberektől várjunk visszaigazolást. Majd az Úr megadja annak idejét. Szolgáljunk tehát az Úrnak örömmel, az Isten igéje szerint. Úgy, ahogy erről szintén az Új Szövetség beszél, hogy ha fogadják, ha nem, vagy ahogy már az Ószövetségben is, ha meghallják, ha nem, te menjél, te mondjad, ez a feladatod. De tanuljunk az igéből és az írásból, hogy az sem mindegy, hogy milyen indíték, milyen cél, milyen mód és milyen időzítés közepette próbáljuk cselekedni a jót, és hirdetni az igét. Mózes azt gondolta, hogy megértik, az Úr küld, most jön a szabadulás, de nem értették meg. Mózesnek kellett 40 év alatt majd a pusztában megérteni, hogy másképp kell az Úr szolgálatában hűségesen cselekedni. Amen. A 209. dicséretünk, 209. dicséretünk, 4. és 5. versét énekeljük. Tagjaink mind, bennünk minden részek. Istenünk, világmegváltó tévedéseinket. Bocsásd meg könnyelmű föllelkesedéseinket és ígéreteinket, alaptalan felbuzdulásainkat. És kérünk, Urunk, bocsásd meg csalódásaink miatti háborgásainkat, értetlen keserűségeinket, vádaskodásunkat. Bocsásd meg, amikor toronyépítésbe számvetés nélkül kezdtünk. Bocsásd meg, amikor olykor illúziókkal minket is becsaptak mások. Segíts, Urunk, pontosabb emberismeretre, valóságosabb önismeretre. Segíts, hogy a bűn valóságával reálisan számoljunk ebben a világban. De segíts arra is, hogy jobban lássuk a te megváltó hatalmadat és kegyelmedet, hogy mindig számoljunk lelked újjáteremtő erejével. Vezess, bátoríts minket, Urunk, igéddel, lelkeddel, a közösség bölcsességével, hogy harcoljunk a bűn ellen magunkban, hogy megtérésre hívjunk mindenkit. Vezess, bátoríts bennünket, Urunk, hogy az emberi értetlenkedés, elutasítás ellenére is akaratodhoz ragaszkodjunk és azt cselekedjük. Segíts, Urunk, vezess és bátoríts, hogy bölcsen, tapintatosan, de határozott mentő szeretettel fordulhassunk felkészülten másokhoz. Könyörgünk így betegeinkért és gyászolókért is, az élet gondjaiban járókért, hogy ilyen szeretettel tudjunk feléjük is lenni. Könyörgünk az itthoni gyermekhétért, a rám következő napok áldásaiért. Kérünk gyülekezeti nagytáborunkért. Mi sok mindent próbálunk megtervezni, előkészíteni, de tudjuk, és ezért kérjük, hogy az áldás tőled jön. És könyörgünk egyházunk országos és különböző helyeken szervezett konferenciáira, nyári programjaira is tőled jöjjön áldás. Mennyei Atyám, te készíts, te vezess, te taníts bennünket bölcsebb, hűségesebb szolgálatra. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek által.